Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Palóc Éva, közgazdász, a Kopintár kivezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezdőcsoklom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Milyen számokat és folyamatokat néz, amikor azt vizsgálja, hogy a magyar állam meg a magyar gazdaság az milyen állapotban van?
Ugye, alapvetően kétféle forrás van, hogy a magyar állam milyen állapotban van, ott a költségvetés számait nézzük, amelyek jönnek havonta, tehát havi jelentésekben megjelennek a pénzforgalmi költségvetési számok. Ugye most ez nagyon izgalmas, mert új költségvetés lesz. Amit most látunk, az egy nagyon-nagyon rángatózó, nagyon izgatott folyamat, majd erről talán még beszélhetünk. Ez az állam helyzete. Persze aztán megnézzük, negyedévente jönnek pontosabb számok, aztán jönnek a kiadás szerkezetére vonatkozó számok, európai összehasonlítás, de az alapforrás az a pénzforgalmi hiányról szól, pénzforgalmi egyenlegről, mert nem csak hiány lehet, bár nálunk mindig hiány van, de lehetne elvileg többlet is, egyenlegről szól. A gazdaság helyzetéről pedig, hát ugye minden héten jön legalább egy jelentés, ami az ipari termelésről, az építőipar termeléséről, vagy a kiskereskedelmi forgalomról, a külkereskedelemről jön, tehát vannak olyan havi adatok, amiből már többé-kevésbé előre tudjuk jelezni az adott negyedévi GDP-t, amelyet csak később tudunk meg. Mi tulajdonképpen ugyanúgy jelzünk előre, mint a KSH, csak nekik konkrét számaik vannak, sokkal több, sokkal részletesebb. Nekünk csak az van meg, amit közölnek, azért ez egy csak egy része ennek, és hát néha meglepetések érhetik az embert. Például az első negyedévi GDP ebben az évben ugye elég kellemes meglepetést okozott, 1,7%-kal nőtt. Nos, erre nem számítottunk, mert sem az ipari, sem az építőipar, tehát az első felsorolt havi adatokból nem rajzolódott ki ez a, tulajdonképpen nem nagyon nagy, de a korábbi negyedévekhez képest nagyon magas növekedés.
Valami csoda történt?
Hát az a csoda történt, hogy a készleteket növelte meg a KSH. Na most készlet adat nincsen. Az nem egy gazdasági folyamat, az egy mutató, és hát az első negyedévi GDP növekedését a fogyasztáson kívül, de az már jó régen így van, a készlet emelkedés húzta föl. Most erre például nem lehet számítani, de speciál az, hogy jobb lesz kicsit, mint az előző, tehát a múlt év utolsó negyedévei voltak, az már a havi számokból lát.
Készletemelkedés az nem olyankor van, amikor azt mondja egy vállalkozó, hogy mindjárt sokkal-sokkal jobb lesz, és én első akarok lenni a piacon, ezért bevásárolom a készletet, hogy én lehessek az első, vagy mi ez?
Nagyon jó kérdés, mi is erre gondoltunk, csak az a baj, hogy már ilyen történt a múlt év harmadik negyedévében. Akkor is a GDP nagyon-nagyon csekély 0,1%-os növekedéséhez 5%-ponttal járult hozzá a készlet. És akkor vártuk, hogy na, akkor majd az utolsó negyedévben, de nem történt. Tehát ez nem rajzolódik ki, ha csak, ugye gondolnak a kollégák, hogy hát ha a BYD, az óriás beruházások már most készleteznek, holott csak az év végén lesz termelési indítás, nem lehet tudni. A lényegében a fő mainstream folyamatokban, mint az ipari termelés, építőipar, szolgáltatások, még az első negyedévben nem láttunk áttörést, és nem volt áttörés a beruházásokban sem, pedig mi erre számítottunk, hogy talán már ez a beruházás zuhanás megáll, de nem állt meg az első negyedévben sem.
Mitől rángatózik az államháztartás helyzetét leíró adattömeget? Passzolnia kell a számoknak. Van egy költségvetés, azt a végrehajtása van, annak passzolnia kell a végén, nem?
Hát passzol is, csak ugye ebben az évben ugye, választás volt, és a választási folyamatok, a választás előtti nem csak az az osztogatás, amiről szoktuk mondani, hogy fegyverpénz, meg a három gyerekesek, két gyerekesek, stb. Mindenféle egyéb osztogatás, hanem hát a kasszakisöprés effektusa is érvényesült, ettől aztán óriási hiány alakult ki az első negyedévben. A GDP több mint 9%, ez egy óriási szám, előtte sem volt. Tehát a magyar költségvetés gyakorlatilag a COVID óta súlyos problémákkal küzd, de ilyen még nem volt. Ezzel szemben a második negyedév, hát kormányváltás volt, mindenféle változtatások történtek, az április még mínusz volt, a május már egy kicsi plusz, a június pedig egy nagyon nagy plusz hozott, nagyon nagy többletet hozott. Erről még nincsenek részletes adatok, de elképzelhető, hogy, hogy már most beindultak olyan megtakarítási lehetőségek, pontosabban nem megtakarítás, hanem pénzherdálás megszüntetési következmények. Tehát, hogy bizonyos kiadások, amelyek korábban nagyon erősen terhelték, és indokolatlanul, most mindegy, hogy miért, indokolatlanul terhelték a költségvetést, azok megszűntek. Nyilván nem várhatjuk, hogy minden hónapban 400 milliárd forintos többlet lesz, de azért ez egy nagyon furcsa mozgás, majd be fog állni szerintem, ugye itt a kormányváltás az nagyon megzavarta a folyamatokat, előtte nagyon fölturbozta a kiadást, és csak a kiadások miatt volt ez az óriási hiány, mert a bevételek azok folytak be rendesen, de rengeteg pénz ment ki. 2000 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban. Ez egy óriási pénz. Ha most ennek már vége van, és lassan rááll a költségvetés egy normál szintre, akkor utána már csak ilyen szezonális ingadozásokat fog mutatni, reméljük.
A kassza kisöprés az közgazdasági szempontból valami olyasmi, hogy előbb költök valamire, amire később is lehetne költeni, mert akkor megvan a jószág, vagy valami más a kassza kisöprés?
Hát például ugye az NK-nak a költekezését, azt tipikusan ilyennek nevezhetjük. 17 milliárd kiment csak úgy, ami által nem, amiből 10 vagy 7, már nem emlékszem pontosan, egy része korábbi évek visszajött. Megtakarítása volt, a többit pedig csak úgy kiutalta az NK-nak a minisztérium, és akkor osztogatott. És nagyon sok ilyen van, akár 100 milliárdos nagyságrendben.
Hát akkor ez nem valami termelő dolog, ami később elkezd működni, és akkor annak valami haszna van? Tehát nem
az
kell
is lehet.
Érteni?
Az is lehet, de akkor sincs magyarázat erre az óriási tempóra, ami a korábbi hónapokban nem jelentkezett, és most hirtelen beindult. Igen, a beruházások azok elég jelentős tételt képeznek a költségvetés kiadási oldalán, de nem igazán magyarázható meg az a nagyon nagy költési folyamat, nagyon erőteljes költési folyamat.
Maradva még egy kicsit az államháztartásnál. Tartható az előző kormány által a kampányhajrában tett ígéretek, plusz még amit az új kormány az ígéretek megfejléseként erre rátett a magyar állam pénzéből, a magyar állam bevételeiből, személyi jövedelemadó, 3 gyerekes anyák fenntartása, fegyverpénz, stb. Ezek úgy egymásra rakódnak egy idő után.
Hát a fegyverpénz már kint van, és lehet nem tudni, hogy mikor lesz legközelebb. Ugye idén előtt 4 évvel korábban volt, tehát ez egy választási fegyverpénz szokott lenni.
Akkor 4 év múlva kell vele számolni.
Nem, mert másik kormány van, tehát nem... Tehát vagy igen, vagy nem. Én remélem, hogy nem, mert nem, tehát nem így kellene a rendőröket és a mindenféle fegyveres erőket megfizetni, hanem egy rendes fizetéssel folyamatosan. Tehát ez a választások évében adok, ez szerintem nagyon káros mindenféle értelemben. Közgazdasági értelemben, hirtelen borzasztóan megugrik a kiskertforgalom, aztán meg visszazuhan. Tehát kiegyensúlyozottabb, folyamatosabb gazdaságpolitikát kellene folytatni, tehát a fegyverpénz az már elment. Én azt gondolom, hogy mindenféle dolog finanszírozható. Idén a hiány az mindenképpen magasabb lesz minden korábbi elképzeltnél. Ugye indult az év 3,7%-os költségvetési tervvel, ami már akkor lehetett látni, hogy teljesen megalapozatlan, kivitelezhető.
Nagy Márton is korrigált egy idő után. Nem annyi lesz az.
Neki vesz lett volna szabad ezt írni. Tehát ilyen számot, ami... Semmilyen szám, 4,1%-os gazdasági növekedéssel. 3 év nulla után. Hogyha azt írja, hogy na idén már lesz 2, akkor elhiszem. De 4 mitől lenne? Ahogy mondtam, hogy álló helyzetből nem lehet 3 méter magasra ugrani. Tehát, és akkor már ő is bemutatja, 4,5, aztán 5 hátrált. Aztán most azt mondja az új kormány, hogy amit talált, ugye sok érdekesség volt benne, ami fedezetlen kiadási ígérvények, 8,3 lenne, de meg tud takarítani. Tehát most sötétben tapogatózik az elemző. Mi azt gondoljuk, hogy nagyjából olyan 6,5-7%-ból megúszható az év. Na most, hogy ezt a 3 gyerekes anyák életfogytig tartó SZIA mentességével mit fog kezdeni a kormány, ezt nem tudom. Én nem vagyok politológus, meg politikai elemző se, tehát megértem, amikor a politikai elemzők azt mondják, hogy ezt a teljesen értelmetlen, csak a választások előtt, már kínjában utoljára előhúzott intézkedést megtartani, ez egy nagyon-nagyon értelmetlen dolog. Azt is megértem viszont, hogyha azt mondják a politikai elemzők, hogy nem szabad azzal kezdeni, ez idén még nem is olyan nagyon nagy tétel, örökké fogja a költségvetést ez majd terhelni. Én már ugye nem vagyok fiatal, én már nyugdíjkorú vagyok, de még dolgozom. Jövőre, nekem is van két gyerekem, jövőre én is megkapom a SZIA mentességet, ami a legnagyobb értelmetlenség. Már ebben a korban miért kell valakit utólag azzal díjazni, hogy valamikor 40 évvel ezelőtt szült két gyereket? Ez egy teljesen értelmetlen dolog, hogyha azt mondják, hogy addig, ameddig a gyerek kiskorú, bár arra a családi pótlék való. Tehát a családi pótlékban kellene elismerni az anyáknak a szülését, vagy az anyaságát. Én nagyon értelmetlen, nagyon céltévesztett intézkedésnek tartom, de azt gondolom, hogy még idén biztos, hogy fog maradni, akár még jövőre is.
Egy államháztartási hiány ledolgozásának mi a célszerű módja? Honnan lehet spórolni? Mit lehet először lecsavarni, aminek hatása van?
Hát ugye például, ez már bejelentettek, hogy rengeteg olyan kiadás van, kiadási tétel van, amiből nagyon sokat lehet megspórolni. Ugye például a közmédia 150 milliárdja, amely mindig is kiugróan magas volt, és hát nem tudom, ez is egy média cég. Sok
annyiból
céget ismerek,
el lehet libecolni 150 milliárdból.
150 milliárdból még, tehát elképesztő. A sportra, az egyházakra. Most derült ki, hogy 90 milliárd forint ment ki a határmenti futballklubokba. Nem tudom, hogy erre szükség van-e. Én szerintem ilyen mértékben valószínűleg nincsen. De teli van a Bethlen Gábor alapítvány lényegében ebből áll. Óriási pénzek fölött diszponál. Lehet a közbeszerzéseket sokkal olcsóbban végrehajtani. Ha elfogadjuk azt, hogy nagyjából 20-25-30 esetenként 30%-os túlárazás is történt, akkor már ott meg lehet takarítani több száz milliárd forintot. Az állam működési költségeiben is meg lehet takarítani. Mi csináltunk egy tanulmányt pár évvel ezelőtt, azóta is folytatjuk, hogy ha a magyar állam saját magára költött kiadásai mennyivel magasabbak a többi országéhoz. Pedig más országokban is vannak minisztériumok, bíróságok, mindenféle hivatalok, és mégsem ilyen nagyon magas az állam saját működésre történő költése. És van még egy fontos dolog, ami hosszú távon nagyon fontos lesz, a kamatkiadások. 2024-ben a GDP 5%-át érték el a kamatkiadások. Óriási mérték.
Amit azoknak kell fizetni, akik finanszírozzák a magyar államot.
Akik finanszírozzák a magyar államot. Na most azért ezt hozzá kell tenni, hogy ez kb. Ennek az egyharmada az a magyar lakossághoz ment.
Épp most csökkentik az állampapírkamatokat.
Nagyon helyesen. Talán még többel is. Én, ha mint potenciális, én kis pénzemet beteszem, most 6%, de szerintem nem akarok az AKK-nak tanácsot adni, de nyilván ők is nagyon jól tudják, hogy még az is magas, és tovább lesz csökkentve, tehát az infláció is csökken. Akkor kaptunk 19%-os hozamot 2024-ben, amikor az infláció 17,6%-kal volt. Tehát ez nem százalék volt. Tehát ez nem egy ingyen pénz volt, azzal csak azt a veszteségünket kápoltolták, amit az infláción elszenvedtünk. Az egy másik dolog, hogy az, akinek nincsen ilyen befektetési lehetősége, mert szegény ember, nincsen állampapírja, az nem lett kompenzálva a borzasztó inflációval szemben. Na, akárhogyan is, nagyon magas volt az államháztartás kamat kiadása, és ez már kezd lemenni 4%-ra. Láttuk, hogy a választás szinte másnapján az állampapír piaci hozamok meredeken elkezdtek.
De miért?
A külföldi befektetők bizalmából. Az a leginkább érzékeny arra, hogy mit gondol a külföldi befektető egy gazdaság stabilitásáról.
De nézték a kampányt, és nézték, hogy miket ígér a Tisza párt, és azt mondták, hogy ez piackonform, és akkor jobban lehet finanszírozni ezt az országot? Azt nem tudhatták, hogy mi következik egy kormányalakítás után?
Szerintem tudhatták. Tehát az, hogy Az a rendszer, az a gazdasági rendszer, ami addig volt, nem tartható fenn, ezt utólag nyugodtan megmondhatjuk, hogy ez így volt. Tehát akkor is mondtuk, hogy rohanunk a szakadék felé, ahogy mondtam, egyre magasabbak voltak az állam kamatkiadásai, az állam kiadásai alapvetően. Tehát egy rendkívül fegyelmezetlen fiskális politika alakult ki. Az Európai Uniós pénzeket elutasította a magyar kormány, mert ezt lehet mondani, ami egy óriási löketet fog adni a magyar növekedésnek, majd talán erről beszélhetünk, hogyha a reálgazdaságot hozzuk szóba. Tehát olyan, és azt gondolom, hogy a személyiségek is már nagyjából ki voltak jelölve, valószínűleg Kármán Andrásnak nagyobb bizalmat adtak. Rendkívül fontos a személyiség szerepe, hiszen ő rajta nagyon sok múlik, hogy milyen fiskális politika fog zajlani, mint mondjuk Nagy Mártonnak adtak, akik utólag mondjuk meg minimális volt a bizalom iránta. Tehát megindult a csökkenés, és most már 7% volt a magyar állampapír, a 10 éves magyar állampapír hozama. Románia mellett a legmagasabb az egész Európai Unióban. Pedig nem nálunk volt a legnagyobb a hiány, mert Lengyelországban is most nagy a hiány, de ugye a Románia is nagyon zilált pénzügyekkel rendelkezik, úgyhogy most ott is elég sok a probléma. De akkor, ha úgy tetszik, egy kicsit indokolatlanul magas volt az állampapírok elvált hozama a befektetőktől. Ez hirtelen, ahogy az Európai Unióban, ahogy hallottuk, hogy tapsolnak, a befektetők ugyanúgy tapsoltak, és ezt a tapsot bizalom formájában fejezték ki.
De miért jobb egy befektetőnek, hogyha olcsóbban finanszírozható egy állam? Hát megkapná, ha finanszírozza az államot, a magasabb kamatot is, mert pénzre szükségünk van. Neki mi érdeke fűződik ahhoz, hogy egy állam jól finanszírozható, olcsón finanszírozható legyen?
Neki nem a nominális szintet nézi, ő azt nézi, hogy az árfolyamhoz, az inflációhoz képest milyen hozam, illetve a jegybanki kamatokhoz képest milyen hozamot tud elérni. Tehát ide hozza a pénzét, és ez a jegybanki kamatokhoz hogyan viszonyul, az inflációhoz, meg az árfolyamhoz hogyan viszonyul. Na most, hogyha az árfolyam, ugye lát, az árfolyam pedig element 350 valahány forintra, hirtelen óriási erősödés mutatott a forint. Azóta is tartja magát, tehát ennek azért van hátulütője is, árnyoldala, de mindegy, de ha most ebből a szempontból nézzük, akkor valóban az, hogy stabil árfolyam, erős árfolyam, alacsony hozamok, alacsony infláció. Ez mondjuk nem az új kormánynak a sikere, mert ez benne volt már a folyamatokban, de mondjam, tulajdonképpen szerencséje is van az alacsony inflációval, mert közben az erős árfolyam is támogatja az alacsony inflációt, meg hát az a bizalom, ami ugye termelők részéről is megnyilvánul. Tehát minden, most úgy tűnik, hogy minden mutató, ami ezek a pénzpiaci elvárásokat jelzi, nagyjából a helyükre fognak kerülni.
Milyen inflációval számolnak a következő egy évre, illetve a jövő évre?
Hát nagyon alacsony lett az infláció, meglepően annyira, hogy az összes, még a legvélemesebb, vagy legoptimistább előrejelzőt is meglepte. Hát ugye most 2%, 1,8% körül van az első fél évi, a konszenzus a piacon nagyjából 2% körüli inflációt jelez előre, van aki 1,8-at, van aki 2,2, de ez nem egy olyan óriási különbség, és jövőre is 2-2,5 között tud lenni, tehát úgy tűnik, hogy ahogy mondtam, részben az erős árfolyam, részben a termelői árak, a termelői árakban van egy ilyen hullámzás most éppen a mezőgazdasági termelői árak is csökkennek, tehát nagyon kedvező az összes feltétel az alacsony inflációhoz.
De ez van olyan egyáltalán, hogy jó infláció? A hármat szokták az árstabilitás nyugodt korszakának nevezni.
Igen, inkább alatta. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy jó, akkor azt kell mondani, hogy a 2,3% az nem jó, hanem kitűnő ebből a szempontból, mert ugye a defláció sem jó. 1-2%-ot szoktak mondani, ami azért jó a gazdaságnak, mert kicsikét azért pörgeti, tehát mindig lehet arra számítani, hogy majd ha én most elmelek, akkor majd egy picit többért fogom tudni eladni, nem nagyon sokkal többért, de nem kevesebbért legalább.
Deflációban meg nem veszek új hűtőt, deflációban mert jövőre nem. Olcsóbb lesz.
Pontosan. Tehát, hogy valami kell, ami pörgeti a gazdaságot, az 1-2%-ot szokták mondani. Hát ez egy ilyen hüvelykúj szabály, de a 3% alatt az mindenképpen nagyon jó. Nem tudjuk, hogy ez így marad, de ugye a védett ár az már kivezetésre került, úgyhogy a közben az üzemanyagár csökken. Persze azért még ne dőljünk hátra, mert a hormuzi szorosról az egyik nap ezt halljuk, a másik nap azt halljuk, hol lezárták, hol nem zárták. Tehát azért még itt sok bizonytalanság lehetséges, amire fel kell készülni. De most ebben a pillanatban ez megoldódott, és hogyha nem 2% lesz idén a infláció, hanem 2,5, mert a üzemanyagárak mégiscsak nagyon erősen megnőnek, az is egy viszonylag jó eredmény még.
De hogy tudnak számolni egy külső környezeti elemzésben Donald Trump-al, aki ha akarja, felére tudja csökkenteni az olajárat, ha meg akarja, akkor meg a duplájára tudja emelni, attól függően, hogy mit dönt.
Hát azért nem teljesen így van, igen, mert azért például most megindultak alternatív szállítási utak. Tehát a világpiac azért igyekszik megoldani azokat a problémákat, amelyeket a Trump okozott, és megoldani nem tud.
Kimozogja a világpiac előbb-utóbb?
Teljesen nem tudja, mert ugye ezek drágítják, tehát az alternatív szállítási útvonalak mindenképpen drágítják az olaj árát, nem a Brentet, mert az szállítási költség nélkül van, de az olajnak a mondjuk a finomítóba elkerülésig való árát, a biztosítási árak is megnőttek, mert ugye nem lehet...
Hát lövik a hajókat, senki nem biztosít így.
Így van, de szóval ez a rizikó, ez továbbra is fennáll, és ezt nem tudjuk kivédeni. Abban lehet csak reménykedni, hogy ugye volt itt $120-130 a Brent olajára, most 74, éppen ma reggel néztem meg. Most az utóbbi napokban általában ennyi, hogyha még 100-ig elmegy, mert a szoros megint lezárják, vagy eszkalálódik a feszültség, még azt is ki tudja mozogni a világgazdaság, és ahogy mondom, valahogy meg fogja tudni oldani, ha nagyon drágán is, akkor is, de hát csak megoldódik ez, arra lehet gondolni, hogy előbb-utóbb a józan ész azért csak felülkerekedik. Nem?
Meddig jó nekünk ez a forint árfolyam? A nekünk alatt Magyarországot mindenkit beleértek.
Erről megoszlanak a vélemények, a monetáris politika alakítói szerint ez nagyon jó, mert ugye az ő, a jegybanknak a fő célja, vagy az elsődleges célja, az infláció kordában tartása, az infláció leszorítása, és ebből a szempontból a erős árfolyam az mindenképpen támogatja ezt a folyamatot, hiszen az import termékek ára alacsonyabb lesz. Ugyanakkor ez az exportban negatív, tehát én azt mondom, hogy a reálgazdaságot egyáltalán nem támogatja, mert a vállalatok, különösen az exportáló vállalatok, pont azok a vállalatok, akik igyekeztek külpiacra lépni, ami egy nagyon dicséretes dolog, ez lenne a kitörés.
Akik termelékenyek, azért tudnak kimenni.
Termelékenyek, versenyképesek ki tudnak menni külföldre, azokat nagyon erősen sújtja ez a hirtelen, nagyon erős forint erősödés. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nagyjából egy olyan 2021-es szintnek felel meg. Az igaz, így van, akkor is nagyjából ez a 350 valahány forintos euró árfolyam volt, de azóta a bérek viszont körülbelül 40%-kal emelkedtek, mert évi átlagban 6-8-10%-os béremelkedés volt, ezt ha összeadjuk, akkor kijön a 30-40%-os béremelkedés. Tehát, és általában a vállalatoknak hirtelen változásokhoz alkalmazkodni nagyon nehéz, különösen a kisebbeknek. Ugye a nagyobbak tudnak fedezeti ügyleteket kötni, tehát előre vesznek valamilyen devizát, lekötik, biztosítják, a kicsikkel nem állnak szóba, a kicsik el sem tudják ennek a költségét viselni, és általában nem is állnak szóba velük a megfelelő ilyen intézmények. Tehát ki vannak téve az árfolyam nagyon erős szintjének, úgyhogy azt gondolom, hogy a további erősödést, erről írtam is egy cikket a portfólióban, a további erősödést mindenképpen el kellene kerülni. Úgy látom, hogy erre most nincs esély.
Tehát de
most
ki az... tudja elkerülni a további erősödést? Ki az, aki azt tudja mondani, hogy eddig és ne tovább?
Hát így konkrétan nem, hanem hogyha csökkenti a jegybanki alapkamatot, akkor azáltal kevésbé teszi, tehát vonzóvá a forint vásárlásokat, és ezáltal az árfolyamot kicsit gyengíteni tudja. Nyilván nem kell nagyon gyengíteni, de van egy ilyen érzékeny, finom hangolás, hogyha, és ez már megindult egyébként, most megindult a kamatvágás, és én nagyon remélem, hogy ez az év hátralévő részében legalábbis novemberig folytatódni fog. Gyengébb árfolyam mellett, alacsonyabb jegybanki alapkamat mellett van esély arra, hogy a forint árfolyama gyengüljön.
Jegybanknak ezt egyébként a jegybank törvény szerint figyelnie kell, ott abban van valami olyan formula, hogy az elsődleges célját nem veszélyeztetendő, együtt pontosan kell működnie a kormány gazdaságpolitikájával.
Pontosan így van, van egy ilyen passzus, ami egy megfoghatatlan, hiszen most mit tegyen, de nyilván implicite, egyébként én is pont ezt írtam bele ebbe a cikkbe, erre hivatkoztam, hogy igenis a jegybanknak a elsődleges cél veszélyeztetése nélkül, mert azt nem szabad elfelejteni.
Az az infláció.
De azt gondoljuk, és minden mutató most erre irányul, hogy most nincs veszélyeztetve az infláció cél, hiszen ha látjuk, meglepően alacsony. A jegybank áprilisban még 3,8%-os inflációt várt. Arra épült az egész monetáris politikai stratégia, emiatt nem is volt májusban kamatcsökkentés, és most 1,8. Tehát 2%-ponttal csökkent 3 hónap alatt a jegybanki előrejelzés, ami azt jelenti, hogy új helyzet van.
Látja az új kormány gazdaságpolitikájának a lényegét? A kijelentésekből, az ígéretekből, a parlamenti felszólalásokból? Miről fog szólni? Eddig úgy hívták, hogy munka alapú. Az az előző kormányé volt.
Semmiképpen sem munkaalapú, én legalábbis nagyon remélem, ez a szó azóta nem is hangzott el, de még csak hasonló sem. Például a digitalizáció nagyon erősen a fókuszban van, és ugye ez az RRF, tehát ez a helyreállítási és ellenállóképességi terv, aminek a 10 milliárd euróját most sikerült megszerezni, tegnap bólintottak rá végképp. Ebben például nagyon erős hangsúlyt kap a digitalizáció. Van benne szó ugyanúgy, mint korábban is, de nincs elfelejtve a KKV-k támogatása. Nagyon erőteljes, ugye az is gazdasági kérdés, az infrastruktúra fejlesztése, ugye vasútfejlesztő miniszterünk van, igen. Nagyon erősen elkötelezett, nagyon örülök neki, szoktam vonattal járni a Balatonról Budapestre, alig várom már, hogy...
Az egy nagy vállalkozás.
Hogy végre egy olyan vonaton tudjak utazni, ahol nem le kell mászni a 3 lépcsőn a 70 éves szerelvényről a déli pályaudvarban, hanem csak úgy kisétálok, mondjuk, mint bármilyen európai más országban a vasúti kocsiból. Tehát az infrastruktúra fejlesztése, tehát ezek, most annyit tudunk a új kormány gazdaságpolitikájáról, ami ebben a tervben megjelent, és azt gondolom, hogy az a 10 pont, nagyjából elfogadható. Tehát az, amit tenni kell. De nem kell olyan nagyon sokat tenni, nyilván az európai pénzeket jó célra és tisztességesen kell elkölteni. Ez már 2 olyan feltétel, ami eddig nem volt igazán meg. Tehát nem kell kilátó, nem kell lombkorona, nem kell óvodának átszázott házikast, és stb. Szigorúan kell ellenőrizni, és tisztességesen, tehát jó célokra. Ez már önmagában egy nagyon komoly lökés fogadni a gazdaság növekedésének. Azon felül pedig nyilván jó szabályokat kell hozni, és nem kell beleavatkozni a gazdaságba annak minden pontján. Ugye ez az előző kormány nagyon sok problémája volt, de ez az örökké, majd én megmondom, majd én csinálok növekedést, ugye mondtam, kiszuszakolom a gazdaságból a növekedést, mondta Orbán Viktor. Ezt a gondolkodást abba kell hagyni. Végén kell hagyni a gazdaságot, jó feltételeket kell teremteni, és akkor az fog nőni magától. Például mondjuk exportpiacok felkutatásában lehet segíteni. Tehát ott például a HEPA vagy a többi az tud segíteni, de amúgy nem kell beleavatkozni erősen a gazdaságban.
Nekem majd a kapitalisták tudják, hogy hogy kell ezt csinálni? A láthatatlan kéz el fogja hozni a jólétet?
Hát általában elhozza, más országban elhozza. Hát én nem, hát ez kapitalisták az már egy minősítés, a vállalkozó.
Hát, mondjuk azt, hogy kapitalista gazdaságban élünk, hát ez nem minősítés, ez ténymegállapítás.
A kapitalizmus
az már... hajt, és abból beruház. Meg erre egy részét elteszi. Nem?
Így van, jó, lehet így is nevezni. Én nem így szoktam, mert én inkább ilyen makrogazdasági elemzéseket csinálok, és abban nincsen minősítés. Jó, meg kizsákmányolás sincs, meg ilyesmik a mi szókészletünkben. De mindegy, de igen, bizonyos korrekciókkal együtt, igen, nagyjából egy vállalat látja, hogy hol van piac, és akkor arra fog termelni. Persze lehet, hogy rosszul mérte föl, akkor ő el fog bukni, de van másik 100, amelyik lehet, hogy jól méri fel. Tehát alapvetően a vállalatok döntési képességeire hagyatkozunk, mert ők tudják, hogy mit tudnak, milyen beruházásokat lehet csinálni, az hogy fog megtérülni. Én azt mondom, hogy igen, rájuk kell hagyni. Ha van valami olyan anomália, amely tömeges a gazdaságban, valamilyen oknál fogva, akár egy külső, a klíma okok miatt, vagy az AI miatt, vagy a mesterséges intelligencia használata miatt be kell avatkozni a szabályozásba. Hát, hogyha van valami ilyesmi, akkor azt nyilván meg kell tenni. De egyébként igen, a vállalatok tudják, hogy mit kell termelniük, vagy hogy hogyan fognak tudni profitot termelni.
Az az egésznek a célja.
Ez a cél, ez tény.
Mennyire mozog ön szerint kötött pályán a magyar gazdaság politikán? Azért kérdezem, mert Magyar Péter épp most adta át a Mercedesnek egy újabb üzemegységét, amiben a debreceni CETL-ből fognak akkumulátort gyártani. Ez ugyanaz a gazdaságpolitika, nem az ipari gazdaságpolitika?
Igen, hát ami volt, az már egy pálya, azon a pályán kell menni, a vonat nem tud másfele menni, mint amerre a sín viszi. Ez már egy eldöntő dolog, a CETL is speciál még nem igazán termel, de majd fog, és a BYD is sem termel, ha már csak az év végén fog.
De készletei már vannak.
Készletei már vannak, tehát ezek már, ha igaz, ezek már eldöntő dolgok, most utólag felesleges abba szerintem belemenni, hogy ezek jó döntések voltak, vagy nem. Jó döntés volt-e a magyar kormány részéről, hogy a világ akkumulátor gyártó nagyhatalma leszünk. Ez valószínűleg egy hibás felfogás volt. Hogy mi lesz az akkumulátor gyárakkal, azt én nem tudom, de meggyőződésem, hogyha ellenőrizve lesznek, és szigorúan megbüntetve, hogyha környezeti károkat okoznak, akkor nem fognak. Azt mondják, hogy a valamelyik koreai, nem tudom, a Samsung vagy a SK, azt hiszem a Samsung Koreában mintaszerűen működik. Nem folyik ki a trutyi a gyárból, mert úgy megbüntetik, hogy attól kódul. Magyarországon annyira növekedés orientált volt minden, tehát annyira rettegtek attól, hogyha kiesik egy termelés, akkor majd a GDP kisebb lesz, mert így is kisebb lett mindegy, hogy inkább mindent rájuk hagytak. Tehát ennek meg kell változnia, és az a kérdés, hogy tehát ez már így van, nem tudunk vele mit kezdeni, de a további terveket, rengeteg akkumulátorgyár terve van még az asztalon, ezeket meg kell gondolni, hogy mi lesz velük.
Az mekkora kockázat Magyarország számára, hogy fogyunk, vagyis elég csökken a hadrafogható munkaerő. Ezt tudjuk ellensúlyozni a mesterséges intelligenciával, meg a robotizmussal, meg az AI-jal?
Hát ezt nem tudom, nagyon fogyunk. Elképesztő, minden hónapban jönnek ki ugye a számok a születésről és a halálozásról, és évente kb. 50 ezer ember.
Egy kisváros.
Eltűnik, így van.
Egy kisvárosnyi magyar. Akkor hogy lesz munkaerő? Ha nincs munkaerő, ki fog termelni?
Hát ugye ez egyfelől azért van ez az AI, tucatnyi cikk jelenik meg arról, hogy az AI el fogja venni a munkánkat, és majd ott állunk munkanélkül millió számra. Ugye ez nyilván nem igaz, de azért nyilván nagyon sok munkaerőt ki tud váltani, és hát a másik pedig, hogy azért a magyar gazdaság termelékenysége az körülbelül, hát attól függ, hogy kihez veszük, de az EU-hoz képest körülbelül annak a fele. Ez egy dolgozóra jutó GDP. Vásárlóerő paritáson, nem árfolyamon, árfolyamon még rosszabb. Tehát, hogyha sikerül olyan beruházásokat létrehozni, amelyek magasabb hozzáadott értéket termelnek, és az egy főre jutó termékegységet növelik, akkor ugyanannyi terméket kevesebb emberrel lehet előállítani. De azért ez nem egy szentírás. Tehát azért itt nyilván fog hiányozni munkaerő, talán meg lehet állítani az elvándorlást, én ebben nagyon bízom. Talán vissza is jönnek néhányan. Én magam már tudok kettőt, a szűkőből, lehet biztos sokkal többet, tehát lesznek, akik visszajönnek, de nem, valószínűleg nem tömegesen, de azok viszont nagyon tapasztalt emberek lesznek, viszont megismertek egy külföldi országot, valószínűleg nyelveket beszélnek, stb. De ez egy nagyon súlyos probléma lesz.
A különadók rendszere az mennyire fér össze a szabad gazdaság működésével?
Hát alapjában véve nem igazán, kivéve, hogyha ezek a külön adók mondjuk környezeti szempontokra irányulnak. Tehát aki mondjuk szennyezi a környezetet, az fizessen valami külön adót. Azok az adók, amelyek kifejezetten bizonyos ágazatok büntetésére vonatkoznak, vagy kizárólag a költségvetés bevételének a növelésére, a bankadóra gondolok, az előbbinél a kiskereskedelmi különadóra, amely nem másra, mint a kiskereskedelmi láncok megbüntetésére irányult, ez semmennyire se egyeztethető össze, és azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb ki kell vezetni, már csak azért is, mert ugye beszéltünk az inflációról, azért az inflációban vannak még bizonytalansági tényezők, az a 4,5%, amit a kiskerláncok fizetnek, hogyha kikerül, akkor legalábbis annak egy része az ár csökkentéshez tud hozzájárulni. Ez egy nagyon igazságtalan és nagyon ostoba, rövidlátó intézkedés volt. Most már nem könnyű kivezetni, mert 320 milliárd forintot fizetnek be a kiskerláncok a költségvetésbe évente. Nem ők fizetik, ezt mi fizetjük. Mi fizetjük az árakban. Azt gondolom, hogy ezt talán lassacskán ki lehet vezetni, mert ez abszolút piac ellenes. Másokat nyilván meg lehet tartani, ezt egyenként kell megnézni.
Közgazdasági értelmezése a vagyonadónak legalábbis, amit addig arról, vagy eddig arról bejelentettek, van-e? Hogy nézne ki egy vagyonadó?
Nem tudom igazából, hogy a kormány ezt hogy képzelte el. Ugye az a probléma, hogy a vagyonok, a nagyon nagy vagyonok jelentős része vállalati eszetekben, vállalati követelésekben van, vállalati vagyonban van. Most ennek a megbecslése borzasztóan nehéz. Gyakorlatilag szinte kivitelezhetetlen. Erről még én nem láttam előrejelzést, vagy előterjesztést, hogy vajon hogyan képzelik el. Lehet vagyonadót cashre, tehát megtakarítások, pénzügyi megtakarításokra kivetni.
Meg kell nézni, hogy mennyi van állampapírban, mennyi van részvényben. Egész világon meg kell nézni?
Meg lehet nézni, semmi akadály. Akinek, hát kivéve aki, nem tudom, valamilyen milyen Seychelles-szigeteken, vagy nem tudom, hol dugta el a vagyonát, biztos vannak olyan helyek, ahol nem, de Európában biztos, Amerikában, igen, nagyjából ez pontosan nyomon követhető, hogy kinek milyen pénzügyi vagyona van különböző nemzetközi, külföldi vagy magyar bankokban. Ezt el tudom képzelni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, de hogy kivitelezni, hogy lehet, ehhez én nem tudok hozzászólni, mert ez egy nagyon nehéz dolog.
Nincs olyan hatása, mint Björn Borgnál, aki amikor Svédországban elkezdték adóztatni, akkor pikpakát helyezte a székeit, már nem is Monakóba talán.
Björn Borg igen, de azért nem tud mindenki elmenni. Meg volt az a híres filmrendező, svéd filmrendező, most hirtelen nem jut eszembe a neve, aki szintén elment Svédországban.
Ingmar Bergman
is elment, mert már 90% volt a jövedelem adója, sőt, majdnem több, mint amit keresett. Szóval nem hiszem, hogy el lehet bújni ez alól. Mondom, mivel hogy ezek a pénzbeni megtakarítások, ezek alapjában véve túlnyomó részt nyomon követhetők, egy bizonyos, és nyilván az a lényeg, hogy ne túl alacsonyan legyen, tehát egy közép megtakarítás ne legyen adóztatva, hanem tényleg csak azok, ahol nagyon-nagyon magas megtakarítások vannak. Ebből viszont kevés jön be, tehát ez egy nagyon rokafogta csuka, nehéz történet. Ugye volt olyan terv, hogy talán a nagyon magas jövedelmeket, tehát a havi jövedelmeket, nem tudom, 2 millió forint alatt adóztatják meg, annak érdekében, hogy a nagyon alacsony jövedelműeknek a adórátáját csökkenteni
tudják. Ez egy tudják. Több kulcsos adórendszer.
Ez egy több kulcsos adórendszer, amit én nagyon támogatok, én nagyon ellene voltam az egy kulcsosnak, az szociálisan nagyon-nagyon érzéketlen volt, gazdaságilag nagyon-nagyon súlyos károkat okozott, több éven keresztül a fogyasztást visszavetette, mert elvette a pénzt azoktól, a kis emberektől, a nagyon alacsony keresetűektől, akik minden pénzüket elköltik, és odaadták a magas keresetűeknek, akik viszont nem. Tehát ez semmilyen szempontból, se gazdasági, sem társadalmi szempontból nem volt szerintem helyes. Valamit visszafarigcsálni ebből, hát jövőre lesz új adótörvény, gondolom, hogy abban ez meg fog jelenni, És azt gondolom, hogyha bizony, hát nem 2 millió, 3 millió, tehát valami fölött megjelenik egy plusz adókulcs, azt én támogatni tudnám.
Azt írják Vida Mártonnal a közös műhely tanulmányokban, hogy egy gazdaság intézményi környezetének megváltozása, korrupció, tulajdonvédelme, stb. Az már rövidebb távon is nagy lökést tud adni egy gazdaságnak. Látja ennek az intézményi környezeti javulásnak a jeleit?
Igen, mi ezt hittük, de hát azért nem 3 hónapra gondoltunk. Tehát azt szokták mondani, hogy ezek a tényezők hosszú távon befolyásolják a gazdaság működését, úgy, mint a bizalom, úgy, mint a szerződések betartása, az állammal szembeni bizalom, stb. Az a rule of law, a jogállamiság, stb. Mi azt mondtuk, hogy nem így van, már rövid távon is befolyásolhatja, de azt gondolom, hogy 1-2 éven belül igenis. Tehát, hogyha mondjuk valaki biztos lehet abban, hogy az ő tulajdona, ha mondjuk beruház és nő a cége értéke, az ő tulajdona biztonságban van, akkor nagyobb erővel fog, vagy nagyobb mértékben fog merni beruházni, mint az, aki nem tudja, és azért ezt látjuk különösen vidéken. Vidéken elképesztő állapotok uralkodtak, a helyi kiskirályok, akiket védett a törvény, a NAV, a NÉBIH, a nem tudom milyen hatóságban még, aki meg tud valakit bírságolni, az egész jogi, az állami apparátusa mögöttük állt, hogyha valamit meg akart venni, meg akart szerezni, akkor azt megszerezze. Hogyha ez megszűnik, akkor szerintem az óriási lökést adhat. Különös tekintettel arra, hogy ebben a cikkben arról is írtunk a Vida Mártonnal, hogy Magyarország az elmúlt 15 évben 2 nagyon komoly listán rengeteg helyet rontott. Tehát magyarán indult 2010-ben egy középszintű pontszámmal, ahova nagyjából tartozunk. Hát nem vagyunk sem Svájc, sem Norvégia a jogállamiság tekintetében, de mi az utolsó helyre szorultunk.
De politikai stabilitásban megvertünk mindenkit, mert 4/3 volt.
Nem vertünk, ellenére... de politikai stabilitásban jobbak vagyunk, de hát azt nem ehetjük meg, tehát abból nem lesz vacsora.
Mi kell ahhoz, hogy elinduljanak a beruházások?
Hát ahogy mondtam, először is bizalom. Az egy alapvető feltétel, bizalom nélkül nincs beruházás. Stabilitás, ami pénzügyi stabilitást is jelent, meg szabályozási stabilitást, ez remélem, hogy ki fog alakulni ebben a pillanatban, ennek még csak a körvonalait látjuk. Gondoljunk bele, még csak 3 hónap telt el egy rendszer teljes átépítésének az első lépéseinél vagyunk, tehát most még nem...
Bontás van ebben
most,
a pillanatban.
Igen, köszönöm szépen, nagyon, nagyon jó, igen, ezt kellett volna mondanom, bontás van, bontás, illetve már közben valami átalakítás, de inkább bontás van még. Tehát pénzügyi akadálya nem igazán van, mert hitelhez lehet jutni. Ez a 3%-os hitel, aminek ez a likviditási hitellel mi nem értettünk egyet, ha jól értem, most meg is szüntetik, beruházáshoz lehet kedvező hiteleket kapni, és ugye lesz Európai Uniós pénz. Tehát az fogja most első soron meglökni a beruházásokat. Gondoljunk bele, 2021 óta folyamatosan hónapról hónapra csökkennek a beruházások. A magánszektor egyre kevesebbet ruház be. Teljesen ki van száradva a gazdaság. Ha most bejön 10 000, vagy 6 000 milliárd forint, vagy 7 000 milliárd forintnyi pénz, az óriási lökést tudni adni a gazdaságnak, és ennek van egy ilyen tovagyűrűző hatása, hogyha van egy útépítés, az útépítésben résztvevő cégek vezetői, akkor máshol is rendelnek, meg azok is rendelnek, tehát egy ilyen láncolat, termelési láncolat beindul, és akkor már érdemes lesz beruházni. Tehát önmagában az Európai Uniós pénz az nem egy csodaszer, de abban, hogy most beinduljon az a beruházás növekedés, amire már 4 éve szükség lenne, illetve meginduljon, megálljon a zuhanás, és kicsit megforduljon, abban viszont nagyon nagy szerepe lehet. És akkor már lesz piaci biztonság is, hiszen ezek a beruházások, vasútépítés, infrastruktúraépítés, kórházi, és mindenféle egyéb.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy Nagykanizsán egy dömperes vállalkozó látja, hogy a Vitézi Dávid minisztériuma elkezdi építeni a vasutat, akkor számíthat arra biztosan, hogy neki is lesz munkája azon a szakaszon, mert hiszen ott van a nagy infrastruktúrális beruházás, és most már nem fogja azt gondolni, hogy ezek úgyis le vannak vajazva, és nem én leszek az, akit kiválasztanak?
Hát most ez így konkrétan a nagykanizsai, kérdés, hogy ez a nagykanizsai vállalkozó mekkora vállalkozó, mert ezért a kis vállalkozók mindig a lánc végén vannak. Ugye én azt lehet remélni, és én beszéltem építésügyi emberekkel is, hogy az a félelem, miszerint, ha most ugye a Mészáros meg a Szíj Birodalom már nem lesz preferálva, az építőipar összedől, ez megalapozatlan ez az aggodalom. Az építőipar rengeteg középszintű cégből áll, nagyocskákból is, amelyek alvállalkozóként működtek a Mészáros alatt. Tehát, hogy a Mészáros kiiktatódik, akkor ezek a cégek el tudják végezni a feladatot, csak az a kérdés, hogy nem olyan tendert kell kiírni, amely Mészárosra van írva, olyan nagy volumenű referenciákra meg egyebekre, hanem olyanokra, amelyeket azok a cégek el tudnak látni, amelyek a munkát most is végezték. Na most, hogy a nagykanizsai pontosan hogy jön ebbe, hát biztosan mondjuk egy közép-nagy cég elvállalja a munkát, az megbíz egy kisebbet, és a kisebb pedig szól, hogy Józsikám, lesz itt egy kis buldózeres munka, vagy ha nagyobb, akkor más. Tehát be tud kapcsolódni a láncba, így van.
Csak másképp kell elosztani a profitot. Akkor mindenkinek kicsit több kell, hogy jusson belőle.
Igen, eddig nagyon igazságtalanul volt elosztva, mert nem csak a költségvetés járt nagyon rosszul, a költségvetés az mi vagyunk, tehát mi jártunk nagyon rosszul azáltal, hogy a pénzek nagy része már eleve le volt fölözve, hanem a lánc végén lévők viszont nagyon rosszul jártak. Nem is értem én sokszor, hogyha ennyire túl van árazva egy tender, egy pályázat, akkor abból miért nem tudtak juttatni valamit, egy picivel többet az utolsó, a lánc utolsó személynek, de valószínűleg ez úgy lehet, hogy a legfőső, tehát mondjuk ez a Mészáros szín, az nem tudta, hogy mi van alul, mindenki levette a magas sápját, és a végén már alig maradt.
Jár, csak nem jut.
Igen, járni, csak nem jut. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az építőipart mindenképpen fel fog lendíteni. Az építőipar nagyon, nagyon bizakodó ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy okkal. Az építőiparban nem volt olyan óriási visszaesés, mint a beruházásoknál, mert azért ott volt kis lakásépítés, kis renoválás, ez az, de az építőipar is nagyon sokat szenvedett, ott is volt jelentős visszaesés. Most az utóbbi időben kicsikét, picit jó, picit rosszabb, de azt mondom, hogy nagyon erősen fel tud lendülni az építőipar, hogyha megindulnak azok a beruházások, amelyek 4 éve elmaradtak.
Itt nagyon közeli euróbevezetési dátumról beszél a kormány. Meg tudjuk ugrani?
2030 az nem nagyon közeli.
26 közepe van.
Ezt én tudom, de 4 év van még, hát nem, hogy 3,5, hogyha 3,5 év van hátra. Ugye mi a 3 feltétel, ami ehhez szükséges? Az infláció.
Ki pipa, az megvan.
Hát azért nem pipa még, mert azért addig még eltelik 3 év, tehát addig még mindenféle lehetséges, és ugye nem azt a 3%-ot nézik, azt is nézik, hanem hogy van egy ilyen speciális szabály, hogy az EU 3 legalacsonyabb infláció ország átlaga plusz 1,5%, ez egy bonyolult szám, volt már olyan ország, ami ezen elvérzett. Tehát ezt meg lehet oldani, szerintem ott nem lesz probléma, hogyha mostanra sikerül, erre csak vigyázni kell, meg kell őrizni. Nem pont 2%-on, hanem 3%-on, de meg kell őrizni. Ugye a költségvetés hiánya, én azt gondolom, hogy megoldható, hogy évről évre csökkenjen. A csökkenő kamatkiadások, illetve a növekvő bevételek, amikor már mondtunk, hogy hol lehet megspórolni, erre van esély. Ugye itt a 3% megugrása az kemény, de megoldható. Én azt gondolom, hogy az idei költségvetés, nem tudom, 7%-ról beszélnek, de szerintem az egy kicsikét túl van. Tehát a kormány most egy kicsikét szeret többet mondani, hogy majd kevesebb legyen. 6-7% közötti hiány után jövő, tehát 1-1% ponttal jó esetben ez tisztességes, fegyelmezett költségvetés mellett megoldható. Más ország is tud 3%-os hiányt csinálni, vagy az alattit. Ez kemény. Az harmadik, az nem annyira, ugye ez az államadósságnak a kérdése, az államadósság vagy 60% alatt legyen, hát ez kizárt, vagy csökkenő ütemű legyen. Ez abszolút megoldható. Ha a hiány mértéke csökken, akkor az államadósság mértéke is csökkenni fog, beleszámít az árfolyam, Tehát most nagyon jól jött ez az államadósság mutatójának az árfolyam, mert átárazódtak a devizában fennálló adósságok forintban. Kevesebb forintot jelentenek. Tehát ez a mutatóban nagyon erősen szerepet játszik. Ráadásul a GDP növekszik, ez egy ráta, amit tehát a adósság per GDP, ha a nevező magasabb, akkor a számláló értéke kisebb lesz. Tehát azt mondom, hogy ez megoldható. A költségvetési hiány az a legkeményebb dió. Hát majd meglátjuk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Palócéban a Kopintár kivezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, az Inforádia YouTube csatornáján is úgy fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor minden további beszélgetést, sőt a régieket is automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.